Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt vannak velem állandó műsorozőtársaim, Gáspár József.
Sziasztok.
Illetve Bényi László.
Szia Csaba, sziasztok hallgatók.
Alias Gret. Ő, most direkt oda figyeltem, hogy ne ABC sorrendben, mert mindig Jocsi marad így utoljára. A B betűsök mellett. A mai műsorunk témája a videójáték franchise-ok, azokból is a legsikeresebbek, és hát rögtön adódik egyrészt a kérdés, hogy mi az a videójáték franchise, de ezt azért viszonylag könnyen meg tudjuk válaszolni. Azok a címek, amik kvázi márkaként viselkednek, és nem csak adott esetben nem csak játékokról beszélünk velük kapcsolatban, hanem filmekről, könyvekről, figurákról, stb. Tehát amik már kiléptek az online térből, bár egyébként lehet, hogy van olyan videójáték franchise, ami csak számítógépes monitorokon érhető el, de kötve hiszem. Az egy sokkal fontosabb kérdés ezen a ponton, hogy mit számítunk a legsikeresebbnek, tehát mitől lesz sikeres egy videójáték franchise?
Ez a 80-as években teljesen egyszerű volt, amennyi dobozos játékot eladsz, azt ugye könnyű matekban összehasonlítani, a legnagyobb szám fölmegy a legtetejére. Ma már ez nem így működik, én is ugye megnézegettem, és mindenki ugye azt a számot nyomja előre, ami a számára a legpozitívabb hírt jelenti, hogy ez a legtöbb havi felhasználó, aki ugye legalább egyszer belép a játékba, a legtöbb letöltés, a legtöbb fizetős eladás, a legtöbb mikrotranszakcióval bevont pénz, millió szempont van, és igazából itt teljes franchise-t kiszámolni, hogy az összes merchandise-al együtt arra nincsenek is források, tehát azt szerintem így majdhogy nem lehetetlen. Arra, hogyha csak a videójáték eladásokat nézzük, arra már azért van több esély, de ahogy mondtam, ugye mindenki másodatot próbál nyomni, mindenki ott próbálja magát fényezni, ahol neki van, úgyhogy szerint én arra gondoltam, hogy körbe mehetünk az összes, vagy hát legalább ezen a négy fontos ilyen
sarokponton.
Igen, vagy sikerességi mércén. Tehát például az egyik ilyen fontos nézőpont, főleg ma, amikor ugye azt azért még így előtte így általánosságban elmondhatjuk, hogy ugye ma már a dobozos játékokból keveset adnak el, inkább digitálisan forgalmaznak még PC-n is, meg konzolon is játékot. Már konzolon is 60-70% körül van a nem lemezen, hanem letöltve megvásárolt játékok. Aránya a PC-n, ez ugye a Steam köszönhetően már réges-rég 95% fölött van, és aztán lehet ott vitatkozni, hogy most 98 vagy 99, tehát ez már majdnem mindegy.
Igen, egyébként ez a hardware-ipar is igazodott, tehát nem nagyon látunk már Blu-ray meg DVD olvasókat a PC-kben, tehát meg a házakban, az enyémben nincs hely.
Igen, és hát a laptopokban meg már még régebben nincsen, majd átküldi interneten, és az elég lesz, nem kell nekem mindenféle fizikai adathordozót.
Igen, egyébként ez egy érdekes dolog, bocsánat, itt ez egy kis kitekintés. Szerintem ez egy abszolút generált dolog is, mert ugye a lemezes játékokat, azokat a másodlagos piacon, a használt piacon lehetett értékesíteni, és az egyébként egy viszonylag működő modell volt felhasználói szempontból, hogy mondjuk megvettem a játékot 20 fabatkáért, végigjátszottam, és akkor el tudtam utána még adni két hónappal később 15 fabatkáért. És akkor igazából 5 fabatkából játszottam végig a 20 fabatkás játékot, nem akartam már végegyszer végigjátszani, vagy esetleg kétszer végigjátszottam, és utána adtam el, de hogy ez igazából egy eladásvolumen csökkentő dolog volt, mert volt egy csomó játékos, aki meg azt mondta, hogy ezt nem veszem meg 20 fabatkáért, várok 3 hónapot, és megveszem 15 fabatkáért, valaki úgy is eladja. De ugye így, hogy digitális most már az értékesítés, ez a piac, ez a másodlagos piac, ez jelentősen lecsökkent, hiszen mindenkinek meg kell igazából vennie. Persze vannak a kis trükközések, hogy akkor ilyen family account, meg megosztjuk, meg stb. És erre egyébként bizonyos keretek között kínálnak is a gyártók, a konzolgyártók megoldást, de hát azért általában az sincs ingyen, mert mondjuk egy havidíjas szolgáltatásban van beépítve, vagy azért korlátozások vannak, tehát szerintem ez hogy a lemezes játékokat kiirtották tulajdonképpen, ez nem csak a felhasználók döntése, mert szerintem az emberek szerettek videójátékboltba járni, és ott dumálgatni egy kicsit az eladóval, meg a többi vásárlóval, csak a piac úgy diktálta, hogy inkább vedd meg online.
Igen, ez, ha már erre beszélünk, ez ma is érezhető, tehát az a PlayStation 5, amiben lehet fizikai lemezeket olvasni, az drágább, azért többet kell fizetni, úgymond a kiváltságért, hogy te aztán nyilván azért a kiváltságért, hogy használt játékot el tud adni, vagy akár olcsóbban tud megvenni. ugye ez a használt játékpiac, ez egy, nem biztos, hogy ehhez az adás témához kapcsolódik, de ez egy ilyen tényleg évtizedek óta tüske egy csomó gyártó oldalában, hogy abból ők ugye nem nagyon kapnak pénzt is. Érdekes módon az EU-ban vannak ilyen törvényhozkezési kezdeményezések arra, hogy igazából a digitális játékot is el lehetne adni ugyanígy, úgymond használtan, már ott maga a használtság az nem értelmezhető, de miért ne adhatnád el egy Steamen mondjuk egy játéknak a használati jogait, hogyha végig játszottad? Nyilván ez egy hosszú küzdelem lesz, mert ezt nagyon sokan nem akarják, de mindenképpen egy felhasználó barát döntés lenne, de akkor vissza ugye a nagyon sikeres franchise-okhoz, és ott is a elsősorban ugye itt nagyon sok, vagy hát több mobil játékról is fogunk beszélni. Mobilokkal terjedt el, előtte is ismert volt persze, de ez a free-to-play, ugye ez az ingyen megveszed, és aztán, hogyha később tetszik, akkor pár forintért, pár dollárért, pár euróért letölthetsz hozzá valami kis plusz dolgot. Vannak olyan játékok, ahol ez szinte lehetetlen elkerülni, van, ahol tényleg annyi van, hogy ha tetszik a játék, akkor vegyél egy extra ruhát, és akkor már a fejlesztő is úgy érzi, hogy nem toltál ki vele. És megnéztem ma a legtöbbet letöltött mobiljátékok listáját. Androidon 5 játék van 1 milliárd fölötti letöltéssel. Ez ott a legnagyobb kategória, úgyhogy nem tudjuk, hogy ez akár 10 milliárd is lehet, nyilván nem. De hogy... valószínűleg a legsikeresebb játék, hogyha ezt a kategóriát nézzük, a Subway Surfers című 2012-es mobiljáték. Beszéltünk itt az adás előtt, Csaba, te ezzel játszottál.
Uh-huh. Tök jó. Én szeretem.
Ez ugye egy ilyen endless runner, tehát egy viszonylag egyszerű játék kategória. A karakter az a végtelenségig fut vagy repül, ebben a játékban fut és ugrál. Ugye, és neked gyakorlatilag néha ugranod kell, néha lehajolni, vagy a játéktól függően más akciót csinálni, ebben ugye graffitizni lehet mindenféle pluszpontokért, és ez 2012-ben jelent meg, Androidra is, meg iOS-ra is. 2019-ben volt az utolsó hivatalos számadat magától a cégtől, ez 2,7 milliárd letöltés volt, ami, hogyha nagyon optimisták vagyunk, és azt veszik, hogy mindenki csak egyszer tört le egy játékot, és utána sosem cserél felhasználó nevet, meg e-mail címet, meg hardvert, akkor ez azt jelenteni, hogy mondjuk minden harmadik ember a Földön ezt letöltött, tehát ez nyilván nincs így.
Hát ez valid, mert hárman vagyunk, és Csabi letöltött.
Igen.
Tehát valid a statisztika approved.
Akkor mégiscsak minden harmadik ember ezt letöltötte. Most már ez is valószínűleg jóval 3 milliárd fölött van, hogy még akkor is, hogyha lelassult kicsit ez a növekedés. Ahhoz képest, hogy ez ebből például nem vált franchise, nincsen Subway Surfers film, nem születnek regények. Valószínűleg nagyon kevés uzsonnás csomag van Subway Surfers figurákkal.
Hát erre én most rágooglizok egyébként, hogy van-e, van-e, mondjad nyugodtan, de...
Szóval a Subway Surfers egy ilyen, szerintem ezen sokan meglepődnek, mert ha azt mondjuk, hogy egy Grand Theft Auto népszerű, egy Candy Crush Saga népszerű, egy Pokémon Go népszerű, azt ugye legtöbben elfogadják, hogy oké, hát már hallottam róla. Nekem ez a Subway Surfer, mint a mindent verő mobiljáték egy kicsit meglepetés volt, de hát...
És soha nem mondtam volna, tehát ha ostorra ezt sem mondtam volna meg neked, hogy ez a mobiljáték az, ami egyébként így franchise szinten vezet. És igen, valószínűleg itt most kicsit korlátolt az én agyam is, mert én is ilyen videójátékok gondolkodtam, hogy alapvetően mondtam konzol, PC, vagy valamilyen lenyomata van, és akkor esetleg lehet, hogy megjelent mobilon is, nem fordítva.
Igen, hát ugye mobilon nagyon könnyű, mert ez is egy free-to-play játék, nagyon sokáig 100 mega alatt volt a terjedelme, tehát gyorsan rákattintasz, letöltöd, kipróbálod, és Csabának tetszett annó ez a játék. Egy csomóan vannak úgy vele, akik követik, ugye minden negyed éve van egy új season, most utána néztem, most teljesen kifentem magamat a Subway Surfersből, odáig nem mentem el, hogy föltelepítsem, de ezt még ma is törődnek vele, és ma is csinálják, és azóta sem volt másik játékuk ennek a stúdiónak, ők ezt megcsinálták, és gyakorlatilag...
Hát valószínűleg az 5 ember meg tudta csinálni egyébként, és ők most marha boldogok. Hát,
ennél a felhasználó számnál azért itt egy dolláros vásárlásnak is azért nagyon igen, komoly értéke van, szóval ezt meg tudom érteni, hogyha törődnek vele, meg gardírozik, akkor miért akarnak más csinálni, hogyha
igen,
ez
meg hát azért működik. Ez óriási szerver kapacitás sem hiszem, hogy igényel részükről ennek a környezetnek a fenntartása, hogy gyakorlatilag highscore táblák, meg az egyéni bestek
hát
ott vannak.
Valószínűleg azért azok is az Apple meg a Google rendszerein futnak, tehát ilyen szempontból a játékoknak már nem kell nagy.
Igen. Az egész képhez hozzátartozik, hogy miért nem gondoltunk a Subway Surferre. Go Globos statisztikákat találtam arról, hogy a Nyilván ezek ilyen becsült számok, de hogy a teljes gaming marketnak mekkora része, tehát a bevételek arányában mennyi jön a mobilból, és ez 2017-ben volt utoljára 50% alatt, akkor még 46% volt, és gyakorlatilag egy ilyen évi 2-3%-os növekedéssel 2018 már a bevételek 51%-a jött a mobilokból, 2019-ben 54, 2020-ban 57, 2021-ben 59, és egyébként idáig tart a statisztika, úgyhogy nem tudom, hogy átléptük-e a 60-at, de valószínű igen. Úgyhogy amikor mi arra gondolunk, hogy fú, valami játék, ami csak konzolon elérhető, igazából az egy nagyon kis szerete ennek az egész történetnek, és annyira érdekes ez így a statisztikáknál, hogy mit tudom én, teljesen más példa, csak hogy mindenki értse Huawei, amikor ugye itt a Google szolgáltatások lekerültek, mindenki azt hitte, hogy le fog térni, de Amerikában, Európában ki fogja megvenni, de hát van nekik egy kínai piac, ami nagyobb ezeknél a piacoknál. Ott meg mindenki megveszi, mert ott addig se volt Google. Tehát, hogy amikor mi tényleg mondjuk egy konzolonli játékról beszélünk, az szinte biztos, hogy nem lesz benne a legnagyobbak között, mert a mobilos piac egyszerűen annyival nagyobb, hogy bizonyos paraméterek, bizonyos metrikák szerint nem tudott lenni az, ami nincs fent mobilon.
Mondjuk valahol ez értelemszerű, hiszen hogy mobilkészüléke mindenkinek van szinte.
Konzolja meg
PC-je, meg nem mindenki. Tehát más a belépési küszöb, meg ahogy te is mondtad, csak elmegy az üzletbe, letölt, és már tulajdonképpen ott van előtte az egész játékmechanika mindent. De most már külön kíváncsi vagyok, hogy miket túrtál még föl az adatok alapján, mert ez tök jó, hogy abszolút más megvilágításba hunyultál hozzá, mint hogy én elkezdtem ebben kutatni.
De igazából az is fontos, hogy a játékok is nem csak, hogy mások, de más gazdasági elvárásokkal is készülnek, mert mobilon az van, hogy ha valaki így mondjuk egy nagyobb költségvetéssel beleáll, akkor azt mondja, hogy csinálunk 50 játékot, és talán az egyik sikeres lesz. Egy konzoljáték, aminek ugye sokkal, vagy PC, és aminek sokkal nagyobb a büdzsé, és sokkal több ember kell hozzá, ott ezt nem tudod megtenni, tehát teljesen mások az elvárások, ahogy készülnek, és ugye nyilván az árak is máshogy. Tehát nem tudom, hogy hány milliárd dollárt szedett össze a Subway Surfers stúdiója ebből a játékból, és az ilyen 1-2-3 dolláros mikrotranszakciókból, de az teljesen más, mint amikor előre ki kell fizetned egy játékért, egy konzoljátékért azt az összeget, amit ugye elkérnek.
Én erről találtam egyébként statot, ez 2023 augusztusi, tehát viszonylag friss, elvileg lifetime 100 millió dollár fölött szedett össze belőle a fejlesztő, ami meg egyébként, hát így
az
én örülnék 100 millió dollárnak, de ez mondjuk egy GTA bevételhez valószínűleg nem mérhető.
Hát mondjuk a fejlesztési költségeket összevetve azzal, hogy mondjuk ez egy 12-ben készült a játék, tehát 13 éves
11
vonulatba, tehát ez azért az annyira nem rossz, tehát majdnem 10 millió dollár fölött van évente. És hogyha a felhasználó szám ezt tényleg indokolja, akkor igazából ők így jól el vannak.
Aztán igen, meg ez azért 36 milliárd forint, szóval.
Jó, de akkor nézzük meg
az öt fejlesztő el van a kis pénzével, úgy érzem, hogy ők annyira nem kerülnek gondba. Hát egyébként szerintem
már ez is egy valószínűleg jóval nagyobb stúdió, mint gondoljuk, tehát már biztos vannak legalább.
Van lehet, hogy van más néven más.
De több tucat embernek kell ezen már dolgoznia, de akkor ugye egy másik dolog, nem a letöltési szám, hanem a generált dollárbevétel. Szerencsére itt azért több adat van, hiszen ezeket a legtöbb cég ugye részvénytársaság, és ezért negyed évente nekik kell jelenteni a részvényeseknek. Vannak egy csomó, akik megpróbálják eltitkolni a számokat, tehát például valakinek van 50 játéka, akkor lehet, hogy őre egy összesített számot ad ki, de azért itt is vannak uralkodók, és a teljesen piacvezető ezen a téren másfélszer annyi összbevételt generált mobiljáték, mint a második helyezett, harmadik helyezett. Szerintem ezt se feltétlenül mondanád meg még ostorozás hatása alatt sem. Ez a Honor of Kings.
Mi?
Ami egy kínai mobiljáték. Hát
engem ma sokáig fognak kínozni, úgy érzem, mert hogy a helyes megoldást mindig el fogom kerülni.
Ez Arena of Valor címmel jelent meg.
Na így igen, ezt így már ismerem.
Nagyon sok évkéséssel és teljesen új hősökkel. Ez ugye egy ilyen MOBA jellegű multiplayer játék, ahol a hősökért, hogy az esélyért fizetsz, hogy a következő hősöd jobb legyen. Ez több mint 16 milliárd dollárt hozott be 2015 óta. Nem tudom, hogy ez forintban mennyi lenne, de valószínűleg
nem akarod
ez már
tudni.
Ilyen kisebb országok költségvetési éves költségvetési számai közelébe lenne.
Egyébként ez volt, az volt e-sport, ebben volt verseny, ezt így a másik nevéről már beugrott.
Kínában meg még van is, tehát ez még mindig megy, még mindig top 10-es játék.
100 millió, én azt olvasom, napi aktív játékosuk van.
Igen. Ez a játék annyiban egy kicsit talán kivétel, hogy ugye ez egy kínai játék, és az első 5 évben nem is volt angol nyelvű verzió belőle, csak ilyen tört, illegális verzióban lehetett játszani vele, például ugye Európában, Magyarországon. Tehát ez a bevételének a legalább 95%-át Kínában hozta. Azért a legtöbb játék az csak úgy tud ilyen mértékű pénzeket behozni, hogy tényleg globálisan elérhető, és még 2 játék van 10 milliárd dolláros bevétel felett. Ez ugye csak a mobil játékokra vonatkozik. Az egyiket szerintem mindannyian ismeritek, mert ez a PUBG-nek a mobilos verziója, ami szintén a kínai külön verzió megjelenésével lett ennyire sikeres. Addig is nyilván fuldokoltak a pénztől a stúdióban, de az a plusz verzió az nagyon sokat tett hozzá. És Japánból a Monster Strike, ami hát valószínűleg nem jöhetett volna létre, ha nincs a Pokémon. Elég sok tekintetben hasonlít ugye ez a szörnyvadászós játékhoz.
Nem, hogy ugyanúgy ez az AR-re gondolsz, hogy ugyanúgy ki kell menni a szabadon
mászkálni? Nem, még az eredeti vagy... Pokémon, tehát kis lényeket értem. Összevadászunk, és akkor ugye itt is az van, hogy...
Mert összegyűjtünk.
Igen.
Tehát nem levadászunk, tehát nem megöljük.
Igen. Hanem fizetsz érte, ugye, hogy megint esetleg tudj egy újabb lényt húzni, és reménykedsz benne, hogy ez egy 5 csillagos minősítésű lény. És ha nem, akkor dühösen belenyomsz még egy dollárt, hogy csak azért is ma szerzek egy 5 csillagos lényt, és itt jön be a képbe ez az addikció, és valószínűleg így gyűjtöttek össze 10 milliárd.
Igen, erről érdemes lenne egyébként egy addiktológussal beszélgetni, hogy itt milyen összefüggések vannak a különféle loot, meg ilyen ládásrendszerek, meg a szerencsejáték, meg a félkarú rablók között, mert valahol az egyébként erre is voltak mindenféle szabályozások, tehát azért ezt Európában felismerték, hogy...
Ezek a top játékok, ezek már mind pszichológusok bevonásával készülnek, ilyen gazdasági pszichológusok, hogy mi az a gyakori, tehát ez egy jól kontrollált dolog, hogy a százalékokat ugye hogy alakítják ki, hogy mekkora esély, hogy hány húzásnak kell eltelnie 2 siker között, hogy mi az, ahol még nem adott föl, de a lehető legtöbb pénzt dobott bele, tehát ez mind ilyen valószínűleg addiktológusok is csak a rossz oldalon, hogy így fogalmazzak, állva.
Átálltak a sötét oldalra.
Igen. Dolgozzák ki ezeket, tényleg úgy mindent, az effekteket, tehát amikor kinyitsz valamit, és annak van egy effektje, azon is, ezeknél a játékoknál már szerintem tucatnyi ember dolgozik azon, hogy az a lehető legtöbb boldogságot váltsa ki, az, hogy hányat puffan, milyen hangeffektje van, hogy szikrázik a doboz, tudod, minden ilyen játékban így megrezeg egy kicsit, mert ez mind kimutatták tudományosan, hogy ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez egy nagyobb élmény legyen. És nyilván egy egyszerűbb, kisebb játéknál ez nem számít, de amikor már ilyen milliárd dollárokról van szó, akkor megfizeted a pszichológust, meg az addiktológust, meg a...
Mondjuk azért nem kell pálcát jönni a játékok felett, tehát alapvetően nem olyan játékokról beszélünk, amik horrorisztikusan rosszak, de így azért jók, hanem az emberek azért tesznek bele pénzt, mert nyilván a játék is önmagában azért.
Józsi, nem tudom.
Figyelj, nem tudnunk, tehát hogy értem, de nagyon sok például, mint ugye ezek az Endless Runner játékok, meg stb. Ezek egy kis időre tök jól lekötnek, dobsz be a pénzt, hogyha van kedved, vagy nem tudom, most tudok olyan játékot mondani, nyilván, amivel én is játszottam a mobilon, vagy tudom, hogy sokan játszanak a mobilon, és bele-bele dobnak 1-2-5 dollárt, mert egyébként a játék minősége jó, szóval csak azt akartam ezzel ellensúlyozni, hogy ne az a kép alakuljon ki hallgatókba, hogy ez egy ilyen abszolút pénzszerzésre kihegyezett dolog, azért emögött van egy jó játékfejlesztési metodika is, azon kívül, hogy gazdaságilag ez sikeres is tud lenni.
Nem értek
szerintem
egyet.
A kettő együtt működik. És,
igen, szerintem is.
Tehát egy rossz játék, egy nagyon-nagyon ragadozó jellegű belső gazdasággal nyilván nem lehet annyira népszerű, hogy ide fölkerüljön. Tehát ezek a játékok valószínűleg a maguk kategóriájában jó minőségű csúcsjátékok, de az nem jelenti azt, hogy nincsen még ugyanabban a kategóriában 15 hasonlóan jó minőségű játék. Ehhez kell egy kis adag szerencse, kell egy jól eltalált marketing, kellenek ez már ilyen community-t nevelgető emberek, főleg ugye a PUBG-nél, ami ez a multiplayer versengés, és akkor ott igenis ki kell találni, hogy melyik országban mikor milyen bajnokság legyen, milyen egyedi skineket lehessen megvenni, és igenis ahhoz, hogy már ilyen milliárd dollárokról beszéljünk, kellenek ezek a a pszichológus, aki beleszól a gazdaságba és meghatározza, hogy ez hogy működjön. Ugye ez egy jól ismert sztori, hogy a Steam leigazolta a volt görög pénzügyminisztert, akinek elvileg az volt ott a feladata, hogy átdolgozzon úgy rendszereket bizonyos játékokban, hogy ez a legnagyobb bevételt hozza. Tehát például ugye a Steamen, az egy PC-s digitális bolt, ott többször vannak akciók, amikor ilyen hatalmas több ezer játékot áraznak le, és például, ha valaki végignézi, hogy az évek során ez hogy változott, hogy egy csomó ideig például voltak olyan akciók, amik csak egy óráig éltek, vagy két óráig, ezzel is ugye próbálták rávenni az embereket, hogy mindjárt lejár az akció, mindjárt lejár, csak most van ez az akció, ha most nem veszed meg, akkor fölmegy az ára megint a nagy ára, és ilyen trükkök százait párhuzamosan próbálták bevetni. Ilyen szempontból a Steam az utóbbi években visszavett, és ezeket a úgymond trükköket már nem használják, tehát most már nincs ilyen, hogy csak egy-két óráig élnek akciók. Gondolom, megtelt az utolsó ilyen nagy széfjük is pénzzel, és már nem fér el.
Te a görög miniszterre visszatérve egyébként itt közben kiugliztam, de azért itt egy fontos kérdésed van, hogy ő mikor volt miniszter, mert egyébként azért hát a görög államcsőd az nem biztos, hogy egy jó belépő lett volna, de egyébként ő 2015-ben volt hivatalban, tehát már jóval utána. Ez egy nagyon fontos, amiről itt beszéltünk, és én ezt még szeretném fejtegetni, bár nem kapcsolódik a műsorhoz, ez egy morális kérdés egyébként szerintem. Úgyhogy én ezzel folytatnám majd a következő blokkot, de most kell, hogy tartsunk egy kis szünetet, nem nyertek sehova, mi nyerjünk vissza.